Szeretlek téged, de rombolnád mellettem az önképed, a te döntésed.
18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Ha a gazdasági semlegesség talaján állunk, akkor az a politika, amit összeraktunk, a 20-25 intézkedésből álló akcióterv a 2025-ös évben fantasztikus eredményeket hozhat és egy minden más európai országot meghaladó gazdasági növekedést, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió pénteki reggeli műsorában. A kormányfő leszögezte, elemi érdekünk gazdasági szempontból is olyan amerikai kormány legyen, amely azt mondja, hogy márpedig ez a háború tovább nem terjedhet. Ha ez megvan, akkor jövünk mi. Összeraktuk azt a csomagot, amivel végre a 2020 óta tartó nehéz időszakból ki tudjuk vinni a magyar gazdaságot, jegyezte meg a miniszterelnök. 2019-ig egyenes vonalú emelkedő pályán volt a magyar gazdaság. Ezt törte meg a Covid, majd jött a háború, a szankciók, az infláció. Ebből a nehéz 4-5 éves szakaszból kell kiutat találni, és úgy érzem, hogy ez megvan, jelezte Orbán Viktor. A bérekről szólva hangsúlyozta, azokat nem a kormány állapítja meg, de jól haladnak a tárgyalások a munkaadók és a munkavállalók között. Lesz itt szerinte 1 millió forintos átlagbér belátható időn belül, és a minimálbért is a 400 ezer forint magasságáig el tudják vinni a következő néhány évben egy több éves bérmegállapodási program keretében. Van elég orvos az ügyeleteken, a biztonságos betegellátás valamennyi személyi és tárgyi feltételét biztosítják. A betegforgalmat folyamatosan figyelik és elemzik, írta az Országos Mentőszolgálat közleményében. Az OMS arra reagált, hogy az elmúlt napokban egyes sajtóorgánumok azt a valótlan információt közölték, hogy az ügyeletet ellátó orvosok száma nem felel meg sem a jogszabályi előírásoknak, sem a betegforgalmi igénynek, így az ügyeletes orvosok horror terhelés alatt dolgoznak. A valóság ezzel szemben az, hogy az általuk vélhetően szándékosan félreértelmezett jogszabály az új egységes ügyeleti rendszerben fővárosi kerület határok nélkül érvényes. Az ellátóhelyek és az orvosok száma a lakosság számmal arányosan és a működés eddigi tapasztalatai szerint helyesen állapították meg. Az új betegközpontú ügyeleti rendszer nem a kerületi határokhoz, hanem a betegek szükségleteihez igazodik. A 2023. február 1-én indult egységes rendszerhez az ország 19 vármegyéje és október 1-től Budapest is csatlakozott, a működés mindenhol zavartalan. Jellemzően enyhébb egészségügyi problémákra az esetek több mint 90%-ában az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett, 87 ezer beteget kellett további szakellátásra vagy kórházi felvételre küldeni. Diplomáciai sikert értünk el, nemzetközi fejlesztési együttműködéssel bővülnek a magyar-török kapcsolatok, írta Azbej Trisztán, a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán. Azbej Trisztán közölte, törökországi látogatása során új mérföldkőhöz érkezett a Hungary Helps, Magyarország segédprogram nemzetközi partnersége, ugyanis egyetértési nyilatkozat született a török együttműködési és koordinációs ügynökség, valamint a Hungary Helps ügynökség között. Biztos vagyok benne, hogy ezt a megállapodást azonnal közös tettekre fogjuk váltani, mivel az elveink is egyeznek. A válságövezetekben szenvedő embereket segíteni kell, hogy meg tudják teremteni a jövőjüket, továbbá helybe vitt segítséggel kell megelőzni a migrációt, a Száhel régióban és máshol, írta az államtitkár. Bejegyzése szerint több területen is lehetőséget látnak a közös munkára, legyen szó az élelmiszerbiztonságról, az oktatásfejlesztésről, a nők helyzetének javításáról, sőt a keresztény, muzulmán és más vallások kulturális örökségének megóvásáról. A Borsodabaúj-Zemplén vármegyei középiskolások jelentkezését is várja tehetséggondozó programjába a Matthias Corvinus Kollégium. A közlemény szerint a diákok december 15-ig jelentkezhetnek az MCC középiskolás programjába, amely iskola mellett végezhető készségfejlesztő szakmai és közösségi alkalmakkal, valamint e-learning kurzusokkal is várják a középiskolásokat. Emellett az MCC Miskolcon aktív idegen nyelv tanulást biztosít, nemzetközi tanulmányutakat szervez, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásai is elérhetővé teszi. A középiskolás program legkiemelkedőbb diákjai az MCC egyetemi programjában még tágabb nemzetközi kitekintéssel folytathatják a felsőoktatási tanulmányaikat kiegészítő tehetséggondozó képzésüket. A programba felvételt nyerő tanulók 4 vagy 8 hetes rendszerben működő online kurzusok közül választhatnak érdeklődésüknek megfelelően.
Az időjárásról.
Országszerte többnyire derült idő várható, csak délen lehet gyenge esőre számítani. A keleti-délkeleti szelet az Észak-Dunántúlon élénklökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul, hajnalra 4 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken 0 plusz 3 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban. És ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal. Hú, és a város bújtat minket el a kanyarban.
gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinját hallják.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió munkában című magazinműsorát hallják, Kisnéveres Viktória vagyok. A szervezet fejlesztés témakörében fogunk beszélgetni ebben az órában. Tisztelettel köszöntöm műsorunk vendégeit, Zsigmond Andreát, szervezet és kompetenciafejlesztő trénert, és Kis Krisztina HR szakembert. Köszönöm, hogy itt vagytok és beszélgethetünk.
Üdvözlünk mindenkit.
Üdvözlök mindenkit én is.
Mit is értünk szervezetfejlesztés alatt? Andrea?
A munkám során ugye a szervezetfejlesztéssel foglalkozok elég sokat, és akkor kéri ki ugye a véleményemet, amikor a stratégiai tervezésről kérnek tanácsot. A szervezetfejlesztés maga egy olyan vállalati forma, ahol mikor a cégek, vállalatok működnek, a fejlődésükbe tudunk nekik segíteni a stratégiai tervezés kapcsán, tehát mikor meghatároznak egy fejlődési irányt, ahhoz kérnek szakembereket. Így vagyok én is jelen a szervezetfejlesztésben, ahol a struktúrákat, az erőforrásokat nézzük meg, és a folyamatokat.
Természetesen erről a későbbiekben ugye részletesebben is szólunk. Majd Krisztina, te mivel egészítenéd ki esetleg?
A szervezetfejlesztés egy olyan eszköztár, amihez akkor is nyúlnak a szervezetek, amikor éppen egy új irányt szeretnének meghatározni, amikor egy olyan szervezetet szeretnének kialakítani, ami rugalmasabban alakul például a piaci elvárásokhoz, vagy esetleg egy válságmenedzsment közben kell valamilyen támogató eszközt adni a szervezet számára. Kifejezetten egy fejlesztő és előremutató eszköztár az, ami a szervezetfejlesztés eszköztára.
Említettetek már célokat, hogy mik azok a területek, amikor szervezetfejlesztésre kerülhet sor, hogyha erről egy picit részletesebben szólnánk, ha ezekről a területekről egy picit részletesebben szólnátok.
Mikor van egy fejlődési irány, ugye a vállalat kilép mondjuk egy családias légkörből, és mondjuk nagyvállalattá válik, akkor kérik ugye a tanácsainkat, hogy lássunk rá a teljes szervezeti egységekre. Itt ilyenkor az erőforrásokat is megnézzük, hogy milyen vezetők, milyen szakemberek állnak a vezetés élén. Megnézzük a képzési stratégiát, hogy van-e egyáltalán képzési stratégia, mert sokszor ez hiányzik, hogy képezni az embereket, és alulról neveljük ki ugye az embereket. És megnézzük azt is, hogy milyen folyamatok vannak. A folyamatszabályozás is nagyon fontos ahhoz, hogy tudjuk, hogy milyen célt akarunk elérni. Sokszor ez is hiányzik a szervezeteknél, hogy leszabályozni bizonyos folyamatokat. És fontos nagyon a munkatársaknak a kommunikáció, hogy mi az az információ, amit ők megkapnak ahhoz, hogy a teljes vállalati célok teljesüljenek. És sokszor ez hiányzik a hiányforrás a vállalati szinten. Tehát a hatékony kommunikáció, az információ áramlás. És ugye itt beszéltünk stratégiai tervezésről, ez a vállalatnak, hogyha éves szinten megvan, akkor ebben tudunk nekik még segíteni. Tehát szerintem ez a három pillére van, és mikor megvan a három pillér, a negyedik az pedig ezt a változást kell kezelni. Tehát változás oldalról, hogy minden egyes változást a munkavállalók szervezeti szinten és az igazgatók meg tudják élni, és ebbe a célba benne legyenek.
Csatlakozva ahhoz, amit az Andrea előbb említett, még egy-két példát szívesen mondanék. A szervezet átalakuláson kívül, tehát hogy amikor egy minőségi ugrás van a szervezet életében, azon kívül vannak olyan helyzetek, amikor a hatékonyság növelés szempontjából fontos, hogy egy szervezetfejlesztés elkezdődjön, de akár egy kultúraváltás, vagy egy nemzetközi piacra lépés, vagy egy olyan időszak, amikor egy nagyon komoly, akár egy krízis helyzethez kell alkalmazkodni, és akkor szükség van olyan eszköztárra, ami a szervezetfejlesztés eszközeihez is nyúl. Gondolok itt az elmúlt időszakban a COVID-ra, vagy a jövő nagy kihívása lesz például az ESG jelentési rendszer, ami szintén valószínű, hogy sok esetben egy szervezetfejlesztéssel és egy gondolkodás mód változtatással kell, hogy társuljon.
Igen, és most egy kicsit belemegyünk ebbe a részletekbe, ugye a stratégiai tervezés kapcsán, és az elmondottak kapcsán, akkor azt emelném ki ugye az emberi erőforrásokat, tehát hogy nézzük meg, hogy a munkavállalók és a vezetőség milyen képesítéssel, képességgel, ismeretekkel, attitűdökkel rendelkezik. Ezt kommunikáljuk ugye a vállalati szinten. Sokszor itt a hatékony kommunikáció, ez megint egy nagyon fontos része, hogy mind a stratégiai tervezésben a célokat meghatározzuk, és ezt minden szervezeti szinten kommunikáljuk, mert ugye erre utaltam az előbb, hogy sokszor itt hiányzik a szervezeteken belül kommunikáció. Ez képzésekkel lehet nagyon szépen helyén kezelni, és információ áramlással, vagy rendszerekkel, különböző rendszerek alkalmazásával. És a harmadik része, ugye, amit mondtam, a képzések, majdnem minden nagyvállalati szektor rájött arra, hogy a belső képzések, vagy külső képzések, ezek nagyon hasznosak a munkatársak és a vállalat szempontjából. A belső képzésekben ugye oktatók végzik, vagy trénerek végzik ezeket a képzéseket, sokszor ilyen akadémiai szinten tud menni, alapszinten, közép- és felsőfokú szinten. Be tudnak vonni külsősöket is, sokszor be is vonunk külső segítséget, mint cégeket, trénercégeket, de ott van például a szakképzési centrumok, ahol kínálnak ugye szakmacsoportokat, az be lehet ugye vinni mind duális képzésként, és be lehet mind gyakorlati oktatóképzéseket is vinni itt a szervezeti egységekbe. Ez azért fontos, mert hogy a munkavállalók és a vezetőknek az önbizalmát is tudjuk erősíteni, és így értékes tagjával válnak a vállalati rendszernek, ki tudjuk használni ugye az erőforrásokat, az emberi erőforrásokat. És a harmadik része ugye ez a változás kezelés, hogy minden, ami változik, az emberek azért a megszokottat, a biztosat nagyon szeretik, a bizonytalan kevésbé fogadják el, és a változás kezelés ez egy folyamat, és fel kell őket rá készíteni a növekedésre, a megnövekedő piaci igényre, és ezt is képzésekkel tudjuk megoldani, és információ áramlással. De nagyon fontosnak tartom a változás kezelést, és felkészíteni az embereket arra, hogy milyen változás. A változás az sokszor pozitív dolgokkal jár, csak sokszor a negatív dolgokat tudjuk belőle értékelni, és ez irányba kell őket terelni, hogy a pozitivitást vegyék ki egy változás kezelésből.
Csatlakozva ugye Andreához, szeretném én is hangsúlyozni, hogy egy ilyen folyamat során a kommunikációnak, a belső kommunikációnak nagyon-nagyon nagy szerepe van. Egyrészt azért, hogy tényleg tisztán lássák a célokat, tisztán lássák a szervezet tagjai az okokat, hogy miért nyúlnak ehhez az eszköztárhoz, és hogy tudjanak azonosulni vele. Minden esetben egy szervezetfejlesztés hatékony akkor lehet és sikeres, hogyha tud azonosulni a folyamattal a munkavállaló, akire ez a folyamat kiterjed, vagy akár az egész szervezet tud azonosulni ezzel a szervezetfejlesztési programmal. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ahogy mondta Andrea is, azonosulnak és el tudják vinni a gondolkodásukat, a hozzáállásukat egy pozitív irányba, és innentől kezdve értik, hogy miről van szó, vagy egy ellenállásba ütközik a szervezeten belül a projekt, és onnantól kezdve nagy valószínűséggel el is bukik.
Mennyire függhet mindez a szervezet méretétől például, illetve ugye rövid-hosszú távú célok is megfogalmazódnak, hogy melyikre van ráhatással mindez, illetve talán célok tekintetében is beszélhetünk változásról, vagy amit egy picit felülírnak a mindennapok, a piac akár.
Igen, hát hat minden egymásra, tehát a piac is felülírhatja, ugye a célok meghatározás, vagy a növekedés, a fejlődés, az innováció. Itt minden évben azért érdemes decemberben átgondolni, hogy mi a következő, akár egy, három, öt éves cél, és bevonni stratégiailag ugye a munkavállalókat és a vezetőséget. Én mindig a két vagy három oldalt javaslom bevonni, pont azért, mert ugye a munkavállalók is látják azt, hogy mit lehet tenni a következő években, mi mozdítja előre a céget, és a vezetők is ezt jobban látják, ugye egy kicsit felülről látják az egészet, és a stratégiai tervezés, ugye ez egy folyamat, de egy olyan eszköztár, ahol meg kell határoznunk a következő éveket, és ezt ki kell kommunikálni. Sokszor elakadnak ugye a cégek abban, hogy nem kommunikálják ki, nem vonják be a munkavállalókat, pedig hát ők dolgoznak napi szinten abban a munkatevékenységben. Úgyhogy én azt javaslom, hogy be kell vonni, sokszor el kell vonulni, és megteremteni a stratégiai tervezésnek a célját, a misszióját, a küldetését és az értékrendjét, mert az értékrendekkel tudunk azonosítani majd hosszú távon. Az értékrend meghatározásában meg tényleg a munkavállaló és a vezetőségnek is ott kell lenni, mert azokat tudjuk követni éveken át. És mikor jönnek megint a piaci igények, vagy jön egy szabályozás, akkor tudunk beletenni megint újabb és újabb értékrendet. Itt kitérve az értékrend megfogalmazására, most minden szervezeti egység, ez az SG rendszer is azt fogja majd megkövetelni, hogy a vállalati kultúrát le tudjuk írni, meg tudjuk határozni. Én azt látom a KKV nagyvállalati szektorban, hogy egy olyan jó 80%-ban azért megvan a vállalati kultúra irányvonala. De ott van az a 20%, akinek nincs meg. Itt most effektíve kötelezővé is fogják tenni, de ha megnézzük a stratégiai tervezés, ez a pillére a vállalati kultúra. Az mindig egy pillér. Tehát az értékrend, a célmeghatározás, a küldetés, a misszió, és ezeknek az átadása. És én azt javaslom, hogy vonjuk be mindig a munkavállalót. Ahol be van volva a munkavállaló, ott úgy érzi, hogy hasznos tagja a szervezetnek, ezáltal ugye az egyén tud szépen fejlődni, és magának érzi az egész céget és a vállalatot. És visszatérve az előző kérdésre, mi szerint ugye a nagyvállalat vagy a KKV és a nagyvállalat között a stratégiai tervezés, vagy ugye a szervezetfejlesztés mennyire fontos? Én azt látom, hogy egy KKV-nál, egy kis és középvállalkozásnál ott a kommunikációs eszköztár, az információáramlás, az egy beszélgetés útján, egy e-mail, egy levelezés útján történik. A nagyvállalati szektorban ugye ez már 500 fős vállalatnál, 500, 600, 700, vagy én dolgoztam ugye 1400 fős cégnél is, ott már bejönnek a különböző eszközök, rendszerek használata. Tehát nem elég csak ugye a napi kommunikáció, információ áramlás, vagy az e-mail, vagy a levelezés, hanem bejönnek olyan rendszerek, ami könnyebbé teszi a kommunikáció, az információ áramlást. De ez még mindig nagyvállalati szinten nehézséget okoz, hogy ennek a eszköztárnak a megteremtése, hogy minden dolgozó a megfelelő információhoz jusson.
És akkor itt talán az eszköztárak nyújtotta lehetőségekről beszéljünk a továbbiakban annak függvényében, hogy a cég méretéhez melyik a legideálisabb?
Látni kell azt egyébként, hogy az, hogy milyen kommunikációs eszközöket használunk, az nem csak a cégmérettől, illetve a cégméreten felül attól is függ, hogy mennyire van távolság például a különböző gyáregységek, telephelyek között. Vannak olyan cégek olyan világon, ahol szinte minden országban van egy-egy telephely, vagy akár több is, és náluk például a direkt kommunikáció elég nehezen kivitelezhető. Ezeknél a szervezeteknél jellemzően már nem a közvetlen kommunikáció, hanem inkább azok az online felületek, hírlevelek, szabályozók, különböző utasítások, edukációs csatornák, online tréningek adják a fő eszköztárat a szervezetfejlesztésnél és a kommunikációnál, illetve a tudásmegosztási felületeknél.
Igen, itt kapcsolódnék Krisztinához abból a szempontból, hogy a képzések szempontjából, hogy mennyire fontos ugye, hogy mind a digitális eszköztárunkat fejlesszük, vállalati szinten és személy szintjén. Ugye a COVID arra tanított meg, hogy ki tudunk lépni a komfortzónánkból, és a párbeszédet tudjuk online világban is folytatni. Ehhez nagyon jó rendszereket lehetett alkalmazni, és úgy látjuk, hogy nagyvállalati szinten ezt használják is, akár home office oldalról nézve, hogy ugye otthon tartózkodó kollégáknak a meetingjét nézve, vagy akár tananyagfejlesztések kapcsán is, hogy sokszor átérünk egy bevezető tréningnél tananyagfejlesztésbe, digitalizációra, és már megcsinálják ugye a tesztet is hozzá, tehát megkapnak egy szakmai tudást hozzá, ugye a tesztrendszert, ott is tudjuk alkalmazni, vagy ugye az információ áramlásnál, egy meetingnél, egy tájékoztató értekezletnél, és tudják használni ezeket az eszköztárakat. Ez irányban nagyot léptünk 3 évvel, tehát 3 év viszonylatában. Nagyon sokat fejlődött ez irányban a informatikai rendszer is, és az embereknek a szemléletmódja is, tehát mernek már használni digitális eszközöket, és a vállalat ebben támogatja is őket.
Teljesen egyetértek egyébként Andreával, ugyanakkor azért elég furcsa tapasztalat volt az, amikor először tartottam online tréninget, illetve nem is annyira tréning volt, hanem egy egyetemi előadást kellett megtartanom online formában, és a visszajelzések hiánya az azért elég érdekes volt így az előadónak is, tehát jó magamnak. Egyébként rendszeresen használunk online eszközöket, online csatornákat a kommunikációra, ennek millió meg egy fajtája van, akár egy Zoom, egy Teams, egy Skype, egy Viber, bármi. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor azt gondolom, hogy a személyes jelenlét elengedhetetlen. Tehát mondjuk egy stratégia meghatározó workshop, vagy brainstorming, vagy egy kultúraváltási irányt meghatározó beszélgetés, egy szervezet alapjai diagnosztizáló workshop, az mind-mind jobb, hogyha személyesen történik, mert mind a mellett, amit leírunk, ugye mindig igaz az, hogy a nonverbális kommunikáció is nagyon fontos, és egy fejlesztőnek látni kell, hogy ki mit csinál, ki hogy dolgozik együtt a csapattal, milyen a csoport dinamika.
Andrea, te mint tréner, ezt hogy látod, vagy hogyha néhány személyes tapasztalatot, példát hoznál elénk?
Igen, mosolyogva hallgatom Krisztinának, mert nekünk is érdekes volt az első élményünk, hogy először bekapcsolva hagyták ugye a résztvevők, hogy arccal jöttek be egy online fórumra, utána meg kikapcsolva, és úgy nehéz olyan kommunikációt folytatni, főleg egy irányú, amit két irányba kellene megtenni, úgyhogy sokszor kértük, hogy a résztvevők kapcsolják be a kamarát. Nagyon jól működött amúgy az online térben is, például egy kompetenciafejlesztés, tehát több kompetenciafejlesztés, tréninget, önismeretet, kommunikációt, akár tárgyalás technikát, vagy érzelmi intelligenciát tartottam online fórumon. 16-25 embernek is, és vissza tudtuk adni az érzelmeket, a helyzettel tudtunk segíteni egymásnak, tehát egy olyan közösségformáló hatása volt, amit mi annak idején, mikor elkezdtük, akkor nem gondoltuk volna, hogy tudunk nevetni és sírni képernyőn keresztül, és ugyanúgy meg tudjuk az érzéseinket élni. De természetesen a személyes jelenlét, és vissza is jött, ez a hibrid megoldás, ez a legjobb megoldás, ugye a tréning módszer tanában, hogy amikor lehet, akkor online rendszeren keresztül, vagy olyan fórumon, mint például van a különböző ilyen one-learning-es rendszerek, amin tudjuk az oktatásokat is megalapozni, akár egy szakmai oktatást, akár egy kompetenciafejlesztést, és kezdtek is kérdőíveket tudunk hozzá tenni. Tudjuk mérni ugye a hatékonyságot az embereknél, de valójában még mindig azt, hogy meg tudjuk egymást fogni, és látjuk a teljes testbeszédét, és az érzelmi reakcióját, ez a legnagyobb hozadéka egy személyes jelenlétbe. És ez sokszor hiányzik vállalati szinten. Meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy legyen személyes is, és legyen digitális, mert a digitális világ azért el tudja különíteni az embert, egy zárkózott világot tudunk vele megtartani, és ez nem jó, tehát nyitni kell, és ez a szervezetfejlesztésben, amikor van egy fejlődési irány, akkor igenis az emberekre szükség van. Szükség van úgy, mint emberként, nem úgy, mint a gép háta mögött lévő személyként.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Munkában című magazinműsorunk Zsigmond Andrea szervezet és kompetenciafejlesztő trénerrel és Kis Krisztina HR szakemberrel beszélgetünk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Sikerül, megígérem neked, ott leszek veled, és fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj, állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, ott leszek veled, és... Ha mégsem sikerül, megígérem neked, nem leszel egyedül. Fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj. Ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, itt leszek veled is. Nem maglak egyedül. Nem maglak egyedül. Nem maglak egyedül, nem maglak egyedül,
munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából.
A munkavilágából.
Kedves hallgatóink, folytatódik munkában című magazinműsorunk. Zsigmond Andrea szervezet és kompetencia fejlesztő trénerrel és Kis Krisztina HR szakemberrel beszélgetünk, és azt szeretném kérni, hogy folytassuk onnan a gondolatokat, hogy mikor igényelnek szervezetfejlesztőt a cégek, vállalatok. Andrea, amik a tapasztalataid?
Az én megbízásaim zöme onnan jön, vagy akkor jön, amikor egy belső erőforrás már teljesen kihasználtak, tehát van egy belső trénere mondjuk a vállalatnak, és képezte az embereket, és olyan nagy növekedés várható, ami kapcsán már a belső erőforrásokat kihasználva külső erőforrásokhoz, mint szakemberhez, szervezetfejlesztőhöz, vagy szervezetfejlesztőt kérnek meg, hogy adjon tanácsot. Külsősként egy kicsit bele kell látnunk a teljes szervezetbe, és akkor is tudunk kapcsolódni, amikor már a szervezet előkészített például egy elégedettségi felmérést, egy komplex elégedettségi felmérést, akkor rá tudunk azáltal látni, valamint vannak olyan módszereink, ahol mindig mély interjúkat, beszélgetéseket, vagy ott ülök mondjuk egy munkavállalónál, vagy egy igazgatónál, és megnézem a napját, vagy megnézem úgy az összes folyamat szabályozását, vagy megnézem a folyamatokat és a szabályokat, tehát rálátok a teljes szervezetre. De ami számomra a legfontosabb, hogy az emberi tényezőket nézem meg, hogy milyen a viszonya a vállalattal, mennyire jól érzi magát abban a vállalatban, hogyan tud ezáltal teljesíteni. Mi az, ami hat rá? Sokszor a stresszforrás, vagy az információ hiány, vagy az önbizalom hiány vezet ahhoz, hogy nem jól érzi magát, és nem tud olyan teljesítményt nyújtani, amit a vállalat a fejlődéséhez, az irányvonalához tud hasznosítani. És ilyenkor jön a szervezetfejlesztőnek, nekem ugye a másik oldalam a kompetenciafejlesztő tréner, amikor elkezdjük az embereket önbizalommal ellátni, és megerősíteni, hogy miben jó. Utána szakmailag erősítjük meg, hogy mi az a tevékenység, amit tud folytatni, és higgye magáról, hogy jól csinálja. Ugye a felnőtt világban a dicséret, azzal nagyon szűken bánunk, vezetői szinten is, és alkalmazottak egymás között is kevésbé dicsérnek, pedig nagyon motiváló ereje van. Úgyhogy például én ezt mindig rögtön meg is tanítom, hogy tudunk dicsérni egymást. Tehát ne várjuk el egymástól, hogy mindent jól is csinálunk, hanem amit nagyon jól csinálunk, azt dicsérjük, meg adjunk visszajelzést egymásnak. És ezzel az önismeretünket is tudjuk nagyon szépen építeni. A vállalat akkor lesz eredményes, amikor a munkavállaló jól érzi magát, amikor egy flow élményben van, hogy szereti azt csinálni, amit végez. Ebben is tudunk segíteni kompetenciafejlesztéssel és szervezetfejlesztéssel is, hogy összehozzuk ugye a munkavállalót és a vezetői részt, és tényleg úgy megtanítani, hogy ezt az flow élményben legyen a munkavállaló, mert akkor képes a legnagyobb teljesítményre, amikor ő jól érzi magát.
Beszélhetünk néhány módszerről mindennek a feltérképezését illetően, akár itt az emberi oldalnál maradva, vagy akár itt egy kicsit a folyamatszabályozás részére is rátérve, hogy ezekre külső szemmel hogy lehet rálátni.
Igen, nagyon érdekes, amit az elmúlt időszakban is végeztem, ezek a mély interjúk és a személyes négy szem közti interjúk, mert a bizalom kialakítás után olyan mélységeket tudunk megélni, akár szakmailag, akár emberileg, amit tudunk nekik, vagy tudok én is nekik segíteni. Itt már ki tudok indulni, hogy mi az, ami erősség, mi az, ami fejlesztendő terület, egy olyan stratégiai lépéseket tenni, amit ugye oktatás és képzéssel tudunk megvalósítani. Utána jönnek ugye a folyamatszabályozások, a folyamatrendszereknek az áttekintése. Nagyon sok folyamatot le kell szabályozni, pont azért, mert sokkal hatékonyabban tud így működni a cég. A rugalmasság is lehet benne egy cégkultúrába, de a folyamatszabályozások azok sokkal jobban kezelhetők, és ezt tudatosítani kell az emberekbe, és az információt át kell adni nekik. Ha nincs meg a folyamatszabályozása, akkor sokszor szét tud esni egy cég, sokszor káosz uralkodik, és ezt a munkavállalók nagyon szépen meg tudják fogalmazni, hogy miért van káosz. Hát azért, mert nincsenek rendben a folyamatok. Tehát ez is meg megint egy nagyon fontos dolog a szervezetfejlesztésben, hogy a folyamatokat rendbe kell tenni, szabályozni kell. És ezt, hogyha betartják a munkavállalók, és ehhez hozzá tudtak járulni a folyamatszabályozásokhoz, akkor a magukévá érzik, és ezáltal tudnak hatékonyan dolgozni. Tehát minden mindennel összefügg. De amihez a legnehezebben nyúlunk, az a képzések, és hogy az emberek jól érezzék magukat, én ezt vettem észre az elmúlt években, de azt is észrevettem az elmúlt 3 évben, hogy az ember, mint érték, már visszajött. Én megmondom őszintén, hogy nagyon sokat dolgozom ezen, hogy az emberi érték az mindig érték maradjon. Hogy használjuk ki az erőforrásainkat, az emberi erőforrásainkat, mert ott van bennünk az az érték, amit jól tudunk, a szakmaiságunk és a kompetenciánk, a készségeink, képességeink, és a tudásunk és a tapasztalatunk. Ezeket az értékeket helyén kell kezelni, mert mindennek ez az alapja. Hogy ha jól érzi magát az ember egy környezetben, akkor jól tudjon végezni a munkáját. A másik dolog, amit megint csak tapasztaltam, ez a tudásmegosztás és tudásvágy. A tudásmegosztás az generációs sajátosság is lehet, mert ugye nagyon sok szakember van, aki idősebb, és már a nyugdíjkorhatárt már kezdi elérni, tehát kimegy ugye a nyugdíjas éveit tölti, és a fiatal generációnak pedig erre van szüksége, a tudásra. És sokszor nehézséget okoz az információ áramlás generációkon keresztül. Tehát, hogy a baby boom előtt álló évek, és a, mondjuk az Y-generációt, ezt sokszor vállalati szinten össze kell hozni, mert a fiatalnak nem lesz még annyi tapasztalata, mint az idősnek, és ezt csak képzésekkel tudjuk megoldani, mert sokszor hárít mind a két generáció. És a legnagyobb problémát mondjuk vállalati szinten ez is okozza. Ezt szépen át tudjuk hidalni képzésekkel, információ átadással, és rá kell világítani arra, hogy szükség van minden generációra egy vállalaton belül.
Több mint 2 évtizede dolgozol ezen a területen, ugye 27 éve, hogy itt megosztottad velem. Mi a tapasztalatod, vagy meglátásod, akár az önismeretben, vagy az emberek saját maguk, vagy ugye munkatársaiknak a, hát nem is megítélésében, de mindennek az ismeretében, vagy az emberi tényezőnek a figyelembevételében, hogy hogy látod ennek az ívét? Változott ez? Változik az idők folyamán?
Hát én a 27 évemet ezt erre szentelem, hogy erősítsük meg azt magunkba, ami jó, és a fejlesztő területeinket pedig küszöböljük ki. Tehát foglalkozzunk vele. Ez vállalati szinten különböző rendszerekkel, személyiségtipológiai rendszerekkel én az oktatásba beleviszem. Tehát ha 1500 fő, ha 500 fő, ha 250 fő, de ha 45 fővel is dolgozunk, akkor is személyiségtipológiai rendszert szoktunk oktatni, és megerősítjük az embereket, az önbizalmukat. Azt látom Magyarországon, hogy Kelet-Magyarországgal van talán önbizalomban a legnagyobb teendő, mert nagyon sok az önbizalom hiányos ember, viszont nagyon magas az értékrendjük. Tehát nagyon jó munkavállalók, nagyon jól tudnának küzdeni, nagyon jó a motivációs szintjük, a belső motivációjuk, addig még hagyják. És akkor itt jön be a bánásmód megint, hogy hogyan bánunk ugye az emberekkel, ez megint vállalati szinten egy nagyon nagy fejlődés látok. Tehát a tisztelet, a bánásmód, azt meg kell adni a munkavállalói szinten, és ezt is képzésekkel, oktatásokkal tudjuk megvalósítani. Tehát megint mindig visszatérünk a képzésekre, a fejlődés, tehát egy vállalatban, amikor fejlődési irány van, az párosul sokszor az oktatási rendszerre, vagy a képzési rendszerrel. Ennek szépen folyamatosnak kell lennie. Azzal, hogy képezzük az embereket, és őszinték, és megerősítjük őket, azzal tudunk betenni egy karrierprogramot, tudunk betenni egy motivációs rendszert, ki tudjuk őket nevelni szakmailag, akár mentornak, akár coachnak, akár belső trénernek, ami a vállalat számára hasznos, és akkor itt már oda jutottunk, hogy ugye a megtartás, hogy ezáltal meg is tudjuk tartani a munkavállalót.
Kicsit kiegészítve egyébként az előző gondolatokat, azt szeretném mindenképpen megerősíteni, vagy hangsúlyozni, hogy minden fejlesztés előtt kell, hogy legyen egy szervezetdiagnosztika, vagy egy önismereti kérdőív, vagy kérdéskör. És akkor erre, hogy milyen eszközöket használunk, sokféle választási lehetőségünk van, kezdve egy munkakörértékelés, munkakörtérkép, folyamattérkép, munkanapfelvétel, hogyha a szervezetről beszélünk. Ugye az önismeret kapcsán pedig kérdőívek, személyiségtesztek, mély interjúk, amik szóba jöhetnek jellemzően, de mindenképpen fontos egy nagyon jó szervezeti és önismereti diagnosztika a szervezet számára, hogy egy jó fejlesztési irányt tudjunk meghatározni.
Itt sok minden elhangzott annak kapcsán, hogy mire kell figyelni a fejlesztések tekintetében. Milyen buktatói lehetnek esetleg, vagy mik azok a kihívások, mik azok a pontok, amelyekre ilyen szempontból kell figyelni?
Az előbb is említettem már, hogy a szervezetfejlesztés kapcsán azért vannak olyan dolgok, amire oda kell figyelni, ami megalapozza egyébként a sikerét, és ennek három fő pillére van. Az egyik az, hogy legyen meg az a tiszta cél, amit kitűzünk, amivel tudnak azonosulni, és a szervezetfejlesztésnek is legyen meg a célja, hogy honnan, hova szeretnénk elérni. A másik, ahogy az előbb említettem, már a szervezeti diagnosztika, illetve az önismeret. Tehát a munkavállalóknak az önismerete és a szervezetnek az önismerete, hogy legyen meg egy stabil alap, amire tudjuk ezt a fejlesztési projektet építeni, és válasszuk meg jól az eszközöket, és kommunikáljunk ezzel együtt. Tehát, hogy ezek azok a pillérek, amitől sikeres lehet egy szervezetfejlesztési projekt, viszont hogyha itt bármiben hiba csúszik, akkor nagyon komoly veszélye van annak, hogy nem fog működni, tehát nem lesz sikeres a projekt, és ellenállásba fog ütközni a munkavállalók részéről is.
Igen, amiben szembesülünk nap mint nap, hogy a munkavállaló nem jól érzi magát, vagy nem jól kezelik a változásokat, és ezáltal elmegy. Ugye kinevelünk hosszú folyamaton keresztül egy munkavállalót, és nem jól érzi magát, és elmegy. Ez egyfajta buktató. Itt megint csak visszatérve, hogy mit tudunk tenni a szervezet kapcsán, minden, ami szakmai bevezető tréningek, szakmai tréningek, kompetenciafejlesztések, és mély interjúk, és véleményezések, hogy a vállalatot ő hogy látja, valamint információáramláshoz kommunikáció és problémakezelés. Ezzel tudjuk egy kicsit így a rendszerbe tenni a munkavállalót, és megtartani, és például így a karrierprogram is ugye ide jön. Tehát nagyon sokrétű alapjai vannak annak, hogy megtartsunk egy munkavállalót hosszú távon, és hogy ezt nekünk tudjon termelni. És akkor itt nem csak egy emberről beszélek ugye vállalati szinten, hanem valamikor 450, vagy 1200 főről, vagy 600 főről, tehát hogy nagyon, vagy akár 3000 főről, hogy ezt kell nagyon egy szervezetfejlesztőnek átlátni, hogy tud mozgatni ennyi embert, hogy tudja ezt rendszerbe tenni, hogy minden meglegyen, minden pillér, mint egy építkezésnél az alapra, hogy tudok én építkezni. És ezeket az alapokat nagyon le kell fektetni. Tehát valójában egy szervezetfejlesztő ebben tud segíteni, és mi elég hamar átlátjuk globálisan a vállalatot, majd hogy nem egy hónap alatt, átlátjuk a vállalatot, és úgy tudunk segíteni, hogy rálátva, és elkezdünk mélyíteni a különböző erősségeket, megnézzük és a fejlesztendő területeket, és elkezdjük ezt nagyon mélyre vinni, és onnan az alapokat megint előteremteni, megalapozni. Ebben tudunk segíteni. Láttam olyat is, amikor ugye buktatót kérdeztél, amikor nem tudunk megugrani egy fejlődést, nem teszünk meg, nem kérünk segítséget, külső segítséget, akár képzésekben, akár szervezetfejlesztésben, akár nem nyúlunk technikai eszközökhöz. Láttam már bezárni céget egy-másfél év alatt, de van, amikor 3 hónap alatt. Tehát kérjünk segítséget, kérjünk segítséget, hogyha fejlődni akarunk, külsősök, vagy akár neveljünk ki belső erőforrásokat erre a célra.
Mikor jöhet el ez a pont egy cég életében? Vagy mik lennének azok a figyelmeztető jelek, amikor már külső segítségben kell gondolkodni?
De amikor nincsen piaci igény, nincsen vásárlói megbízás, ez az első jele, az arra utalhat, hogy mondjuk minőségbeli probléma van, ami már következik abból, hogy az emberek nem jól érzik magukat, és mondjuk elmennek, csoportosan állnak fel, vagy küldik el az embereket ugye a megbízás hiányából, de ez még mindig visszafordítható. Tehát amikor elkezdődik ez a lavina, hogy csoportosan küldünk el embereket, és nincsen megnövekvő igény, piaci igény, akkor ez még mindig visszafordítható szakemberekkel. És itt jön az, hogy kell lenni egy trénernek, képzéseknek, kell lenni egy szervezetfejlesztésnek, kell lenni egy eszköztárnak, vagy hogyha ez nem történik meg, akkor történik az, hogy mondjuk bezárás.
Az előbb már Andrea említette, hogy külső segítség kérése jellemzően akkor következik be, amikor van egy hiányérzet a szervezeten belül, vagy ezért, mert nincs elég erőforrás arra, vagy tudás arra, hogy ezt a szervezetfejlesztést végigvigyék, vagy egyszerűen csak egy olyan új szemlélet kell, hogy bejöjjön a szervezeten belülre, amit bent nem találnak meg. Létezik ilyen, hogy szervezeti vakság, amikor a belső emberek nem látják azokat a hibákat, azokat a folyamatbeli hibákat, kultúrabeli hiányosságokat, amit egy külső szemlélő akár rövid idő belül is fel tud térképezni és át tud látni, hiszen benne vannak egy megszokásban, egy folyamatban, és nekik ez a természetes, rajta már nagyon nehezen tudnak változtatni, külső szemlélet változtatás nélkül, vagy egy külső iránymutatás nélkül.
Igen, és kapcsolódva Krisztinához, nekem is az a munka feladatom, hogyha már beépülök egy szervezetbe, akkor ezt a szervezeti kultúrát, ha megalkottuk, a folyamatokat, a rendszereket, és rendbe tettük ugye az embereknek az erősségeit és szakmai tudásukat, akkor ezt fent is kell tartani. Tehát nem csak addig vagyunk ott, míg elkezdődik ez a szervezetfejlesztés, hanem a fenntartásában is részt veszünk. Mert ez nagyon fontos, hogy amit elkezdtünk, azt vigyük végig, arról tájékoztassuk az embereket, és kapjanak rá visszajelzést, hogy hol tartunk, hol állunk, és mi történt a szervezetben. Tehát adunk egy szemléletmódot, egy lendületet, egy energiát, és ezt fent is tartjuk. És fent is tartatjuk, tehát feladatunk az, hogy fenntartsuk.
Hiszen ugye arról is volt szó, hogy több száz, vagy gondolom, hogy akár 1000 fő feletti cégekkel is kapcsolatban álltál, vagy álltatok, és azért emberekről beszélünk, akiknek más-más lehet a motivációjuk is. És ezt is bizonyára figyelembe kell venni.
Igen, így van. Ezek, amiket mi használunk, az a motivációs eszközök, ez a mély interjúk, az egyéni beszélgetésekkel derül ki, hogy mire van szükségük, és nagyon érdekes dolgok jönnek ki, mert az emberek meg is fogalmazzák azt, hogy a tanulás, a tisztelet, a figyelem, a bevonás az nagyon fontos érték nekik. És ezek nem olyan teljesíthetetlen dolgok, tehát ezek nagyon egyszerű dolgok, amit sokszor kérnek, és ezt meg tudjuk valósítani.
Erre egy kicsit reflektálva, nemrég csináltunk egy elégedettségfelmérést egy szervezeten belül, ahol egyébként sok a fizikai munkavállaló, ahol köztudott, hogy viszonylag alacsonyabbak ugye az átlagbérek, és még a tulajdonosok is meglepődtek az eredményen, mert hogy amikor arról beszéltünk, hogy mi az, ami ott tartja őket a szervezetnél, és mi az, ami fontos nekik, tehát hogy esetleg 5-6 tényezők közül választva a megtartásnál mi az, amit előre sorolnak. Érdekes módon a munkakörülmények, illetve az, hogy milyen termékeket, szolgáltatásokat gyártanak, sokkal előbbre került, mint akár egy jövedelemszint.
Igen, én is ezt tapasztaltam, tehát hogy másodlagos vagy harmadlagos lett a jövedelem, és még hozzátéve azt, hogy a bánásmód került az első helyre, hogy hogyan bánnak egy vállalati kultúrába velük. Úgyhogy ezt külön értékrendbe fogalmazzuk meg a bánásmódot, tehát hogy a tiszteletadás, az asszertív kommunikáció, az udvariasan érvényesítés, a saját magam tisztelete és mások tisztelete, és ugye az önbizalom építés, önismeret, az nagyon fontos az embereknek. Az fontosabb sokszor, mint a jövedelmük.
Hogyha lehet egy személyes kérdésem, eddigi munkád során mi az, amit a legnagyobb eredményként fogalmaznál meg?
A munkavállalók mikor közölték, hogy nagyon rossz hangulatban vannak, és tömegesen akarnak elmenni egy gyári egységből, akkor több trénerrel bejöttünk a szervezetbe, és egyszerre képeztük a vezetőket és a munkavállalókat. 3 hónap után a szervezet egy kicsit egyensúlyba, összhangba került, és a mai napig is piacvezetők, pedig ott volt egy megakadásuk, egy bezárás előtti hangulat volt, amit ki tudtunk küszöbölni egy képzési rendszerrel, és talán mindig az ad nekem sikert, amikor egy szervezetben a munkavállalókat és a vezetőket egyszerre képezzük. Ez nagyon fontos része. Tehát ne csak az legyen, hogy a vezetőket képezzük, a munkavállalókat nem, mert akkor a munkavállalóknál ez érződni fog, de az se jó, mert kipróbáltuk, amikor csak a munkavállalókat képezzük, és a vezetőket nem, mert akkor megfordul ez a viszony, hogy többet tudnak a munkavállalók, mint a vezetők. Tehát az egyensúlyra nagyon kell figyelni, hogy a munkavállalói és a vezetők közötti szakmai és kompetencia fejlesztése az egyforma legyen.
Milyen hatással voltak ezek az emberi változások a cég életére?
Én azt tapasztalom, hogy amikor az önbizalmat erősítjük egy munkavállalóba, és megkapja a szakmai képzést is, és ugyanúgy megkapja ugye az igazgatóság is, a vezetőség is a képzési rendszert, szerintem a teljesítményre tudnak koncentrálni. A kommunikáció az hatékony lesz, a konfliktusok kevesebbek lesznek, a cél meghatározás az jó lesz, és a stratégiai tervezés által kitűzött célokat meg tudják valósítani. És bejön a flow élmény, hogy a szervezetben jó érzések töltik el az embereket, és megnövekszik a teljesítmény.
Beszélgetésünk végéhez közeledve azt szeretném kérni tőletek, hogy az elhangzottakat akár kiegészítve, vagy akár a legfontosabb pontokat ismét kiemelve egy záró gondolatot szóljatok. Andrea?
Igen, sok mindenről beszéltünk. Amit még érdemes figyelni egy szervezetfejlesztésben, az az előítéletes mentesség. Hogy ne ítélkezzünk, hanem mindig nézzük meg a szervezetet, nézzük meg a folyamatokat, nézzük meg az emberi forrásokat, és bánjunk egymással asszertívan, udvariasan. Ez nagyon fontos, amit szeretnék üzenni, és ezért dolgozok már több éve.
Krisztina?
Két oldalról közelíteném meg így a végszóként a témát. Az egyik az, hogy munkavállalói szemmel mindenképpen fontos azt látni, hogy egy vezetőnek az a célja, hogy egy szervezet működjön. Egy tulajdonosnak az a célja, hogy a szervezet eredményesen működjön, illetve a vezetőnek is ez a célja, hogy eredményesen működjön. Tehát minden esetben, amikor egy-egy intézkedést hoznak, vagy egy ilyen változásmenedzsment szervezetfejlesztési projekttel indul, a célt akarják alátámasztani, és ezért indítják el a folyamatot. Vezetőként pedig azt kell tudomásul venni, én azt gondolom, hogy olyan sajnos nincs, hogy mindig mindenkinek nagyon jó véleménye van egy adott szituációról, ahogy Andi is mondta, meg kell tanulni úgy asszertívan kommunikálni a munkavállalók felé, hogy magunk oldalára tudjuk őket állítani, és a lehető legnagyobb mértékben azonosulni tudjanak a munkavállalók a kitűzött célokkal, változásokkal. Nagyon fontos a siker érdekében ezt elérni.
Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottátok velünk, és itt voltatok ebben az órában.
Köszönjük a lehetőséget, üdvözlünk mindenkit.
Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem.
És én is megköszönöm kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. Az elmúlt órában Zsigmond Andrea szervezet és kompetencia fejlesztő trénerrel és Kis Krisztina HR szakemberrel beszélgettünk itt az Európa Rádió Munkában című magazin műsorában. További szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinját hallották. A műsor az EaseJob személyzeti tanácsadó cég támogatásával valósult meg.
Elszöktél, mint holdfény a lombok alatt most vársz, mint űz a csendes éjjel erdőn jársz. Volt idő, te meg én mit látsz. Volt időnk, te meg én, de elmentél, és kött akarja az út végét, és szállsz, és kegyelem a vágy, és üres a magány, és fáj a csend, te meg én, dobban a csend, te meg én. Az éj. Érted ki?
éppen az éj. Táncol a réten az éj. Táncol a réten az éj. Táncol a réten az éj.
Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, elvesznileg jobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az állomás mindig ugyanaz, most elmész, de fejben itt maradsz. Idegen voltál a bőrödben, amíg vasalva álltak egy bőrönben. A terveid oly sok éjszaka, de most csomagol a szív, megyünk haza. Mit zakatolt bent a képzelet, míg az árnyék boxból béke lett. Ha minden régi sebet megszoksz, beszélhetsz újra önmagadhoz. Mint régi pattás, köszönt a táj, nem fáj a csend, az idő megáll. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig hazajövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. Az, aki vagyok. A Dunaparton húsz kardigánt, megdolgoztatjuk a romantikát. Feledésben őrzi a múltunk, a hibáinkból nem tanultunk. A nagyvilágnak megmutattuk, mit összeszedtünk, ma elmulatjuk. Hogy túl sokat várnak az álmok rabok, de itt úgy ébredtem, hogy szabad vagyok. Haza-haza jövök, itt vagyok otthon, bárhova vigyenek az ócska-macska kövek. Haza-haza igen, elveszni legjobban, ismerős utcákon lehet. Haza-haza jövök, bármerre jártam, innen vittem egy kis darabot. Mindig haza jövök, mert itt lettem az, aki ma igazából vagyok. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot, a világból sok-sok pillanatot. Haza-haza jövök, épp megtelt a szív. Haza-haza jövök, mindig visszahív. Haza-haza hozom még egy kis darabot. Haza-haza, és végre itthon vagyok. Itthon vagyok.
19 óra.